Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hatalmas feltámadott Urunk, hogy ma este újra keresztre, a te golgotai keresztedre irányítod a tekintetünket. Köszönjük, hogy mi is nézhetünk rád, akit átszegeztek, mégpedig a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy ma is önmagadat állítod elénk, önmagadat ajándékozod oda a te igédben, és minden jó téteményedet, amelyet a Golgotán megszereztél nekünk. Tudjuk, Úr Jézus Krisztus, hogy az igazi bűnbánat is a te kegyelmed ajándéka, ami összes ügybuzgalmunkkal, önkínzásunkkal, önmagunk mérlegelésével nem juthatunk közel hozzád, nem hathatjuk meg a mennyet, nem nyithatjuk tágra a menny kapuját. Szeretnénk úgy szemlélni téged, hogy mindazzal, ami rajtad történt és amit te megtettél, valódi bűnbánat, megtérés, új élet támadjon a szívünkben. Kérjük ezt az ajándékodat, kérjük azt, amit csak te tudsz adni, megszólító, személyes, megújító, tisztaságot teremtő igét. Köszönjük a jelenlétedet, és kérünk, hogy most te magad szólíts meg minket. Ámen. Isten igéjét olvasom, és szent lelke segítségével hirdetem közöttetek az ő üzenetét, Máté evangéliumából, a 26. fejezetből, a 30-tól a 35-ig terjedő versekből. Itt így olvassuk az igét. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá. Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki, bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter ekkor így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. És ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Kedves ajándéka az Istennek számunkra, testvérek, hogy ilyenkor egy egész héten át estéről estére a Jézus utolsó napjainak, sőt utolsó óráinak az eseményeit tekinthetjük végig. Ezeknek az eseményeknek a sorába illeszkedik az a kicsi történet, az a kicsi mozzanat, amit most olvastunk. Az utolsó vacsora után, zsoltár éneklés után indulnak el Jézus vezetésével a kicsi csapat, a tanítványok, ekkor már Júdás nincsen közöttük, és mennek a Gecsemáné kertjébe, ahol először Jézusnak a tusakodása, az imádságos küzdelme, lesz majd, ott folyik majd ez, és utána pedig jönnek a katonák fegyverekkel, lámpásokkal, hogy elfogják Jézust. Ebbe az eseménysorba illeszkedik bele ez a kicsi szakasz, amikor Jézus szólal meg. Nem a tanítványok kezdenek el kérdezősködni valamit Jézustól, hanem Jézus kezd el mondani valamit. Mégpedig a közeli jövőre, a tanítványok életének és Jézus életének, szenvedésének a közeli jövőjére vonatkozó dolgokat mond el az Úr. Nagy kérdés ma este, hogy mi Jézus célja mindezzel. Miért ünneprontó egy kicsit itt Jézus, hiszen egy ünnepi vacsora után valami olyan ünneprontó dolgokat mond el a tanítványoknak, hogy majd ti meg fogtok bennem botránkozni, meg Péternek, hogy te engem el fogsz árulni. Miért mondja ezeket Jézus? Miért szólítja így a tanítványait? És miért vezet minket is apró részletenként odafigyelve Isten igéjére a nagyheti eseményeken végig? Miért kell újra és újra, akár évről évre, vagy még gyakrabban is, végig tekintenünk mindazt, amit Jézussal történt, pontosabban, amit Jézus ebben a rövid időszakban tett? Nagy kísértése ennek a szakasznak, amit feltétlen az elején szeretném, hogyha elkerülnénk, hogy itt Péterre tekintsünk. Tanulságos lenne sok tekintetben, hogyha Péter válaszát, Péter reakcióját vizsgálnánk. Sok mai hívő ember magára ismerhetne ebben, amit Péterrel történik, amit ő mond. De Jézusnak a célja, úgy gondolom, nem elsősorban az, hogy Pétert lássuk meg, főleg nagy héten, nem Péter adta az életét értünk, nem Péter váltott meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem Jézus Krisztus. Ezért mi most Jézus Krisztusra tekintsünk. Arra Jézus Krisztusra, akinek az élete néhány óra múlva látszólag csúfos véget ér. Mi tehát Jézus célja? Röviden, egy mondatban azt válaszolhatjuk rá, itt is, mint olyan sok helyen máshol, hogy a tanítványoknak megmutassa önmagát. Hogy a tanítványok meglássák, hogy kicsoda Jézus Krisztus valójában. Nagyon sok mindent tudnak már a tanítványok Jézusról, hosszú ideje járnak már vele, de úgy tűnik, hogy az utolsó nap, az utolsó este eseményei arra világítanak rá, hogy még mindig nem értik Jézus küldetésének a lényegét. Nem értik, hogy mi Jézus szolgálatának a célja. És Jézus itt újra, most már egészen személyes módon megszólítva a tanítványokat, próbálja megmutatni nekik, hogy miért is jött ő. A következő módon látjuk ezeket az igében. Így mondja Jézus, mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Tehát itt egészen világosan arról van szó, hogy Jézus életének egy-egy eseménye fog elkövetkezni, és ennek hatása lesz a tanítványokra. Mégpedig az, hogy megbotránkoznak, felháborodnak, elkeserednek, szomorkodnak, a végén csak ugyan majd egy szobában bezárkózva ott félnek, hogy nehogy velük is valami hasonló történjen, mint Jézussal. A szomorú, amit látnunk kell, hogy a tanítványokat igazából úgy tűnik, hogy nem érdekli Jézus. Úgy tűnik, nem az érdekli, amit Jézus magáról mond, hanem az érdekli, amit Jézus róluk mond. Ők nem elsősorban arra figyelnek, hogy Jézus mit mond saját magáról. Hiszen akkor egy csomó kérdéssel kellene előállniuk, hogy mit jelent az, hogy meg fogunk botránkozni, miért fogunk megbotránkozni? Vagy mit jelent az, hogy megverem a pásztort? Most mi fog akkor itt következni Jézus? Téged meg fog verni valaki? Vagy mit jelent az, hogy feltámadásom után? Tudjuk, hogy ezt nem értették, nem is nagyon mertek előhozakodni ezzel a kérdéssel. Pedig Jézus valójában ezekről beszél. és hogy ezeknek a következménye az lesz, hogy a tanítványok meg fognak botránkozni. Tehát ma este mi ne elsősorban Pétert, ne elsősorban tanítványokat lássunk, hanem ezt a Jézust, aki ma önmagát nekünk is így mutatja, nekünk, akik itt vagyunk együtt, hogy igét hallgassunk. És az ő igéjében, az ő szent lelke erre irányítja a figyelmünket, hogy ez a Jézus nem más, mint akit tényleg megvertek a szószoros értelmében is, de mint pásztort is, és ez a Jézus, aki majd a halála után csak ugyan feltámad, és csak ugyan nem mond le ezekről az emberekről, hanem előttük megy majd Galileába, és újra összegyűjti őket, és újra feladattal bízza meg őket, újra szolgálatot ad nekik. Ez az a Jézus. Mi fog itt történni? Ő meg fog halni. Ezek a tanítványok akkor nem kérdezték, hogy miért történik ez. Mi tudjuk, hogy miattunk. Ez az a Jézus, aki itt megszólít minket. Ma is nagy kísértése sok keresztény embernek, hogy nem akar Jézusig ellátni, csak önmagát akarja folyton látni a Bibliában. Nagyon igaz, Calvin Jánosnak az institúcióban, a keresztény vallás rendszerében leírt első mondata, gondolata, amikor azt mondja ki, hogy a szent tudomány, a szent tanítás tulajdonképpen két részből áll, Istennek és önmagunknak az ismeretéből. Valóban. Úgy tűnik ebből a szakaszból, hogy nem ismerik fel Jézust a tanítványok, de nem ismerik igazán önmagukat sem. Olyanokat fogadkoznak, amit aztán csúfosan, szégyenkezve kell majd újra visszaidézzenek. Nos, testvérek, jó lenne, hogyha nekünk ezek kérdések lennének, hogy mi is történt itt valójában, és mi történt itt Jézussal. Egészen pontosan, mit tett itt Jézus? Mit tett ezen az egész estén, ezen az egész passión végig? Önmagát áldozta, váltságul értünk. Másodszor, ha célját próbáljuk kutatni Jézus tetteinek, ennek a néhány mondatnak, akkor azt kell látnunk, hogy valamire készíti a tanítványokat. Felkészíti a tanítványokat arra, ami be fog következni. Ezt Jézus proféciaként mondja meg, néhány órával később valóban be is következik mindez. Előre megmondja, hogy tudják jó előre, hogy Jézus is tudja róluk, ők is szembesüljenek vele, hogy ilyen emberek vagytok, ilyen álhatatlanok, ennyire nincs kitartás bennetek. Testvérek, egyes magyarázók még azt is felvetik, hogy Jézus ezt nagyon mély lelkigondozói előrelátással tette, ezzel készítette ezeket a tanítványokat, hogy majd amikor árulóvá lesz Péter, tagadóvá lesz, amikor mindannyian futnak, mert féltik a saját bőrüket, amikor reszketve gyűlnek össze egy jeruzsálemi házban, akkor az a rettenetes teher, amely rajtuk van, össze ne roppantsa őket. Az árulásnak, a tagadásnak a terhe, a szégyen teljes futásnak a terhe, Jézus megtagadásának, elhagyásának a terhe. Jézus előre készíti őket, hogy ő ezt nagyon jól tudja. Előre meg is mondja, hogy amikor bekövetkezik, akkor ne váratlanul, ne derült égből villámcsapásként érje ez a tanítványokat, hanem hadd legyen biztos a lábuk alatt a talaj, hogy Jézus ezt tudta rólunk, előre megmondta, és mégsem ítélt, mégsem kárhoztatott, mégsem büntetett, csak tájékoztatott, hogy ezek majd be fognak következni. Proféciát mond tehát Jézus, amiből megérthetjük, hogy a hívő életnek a garanciája, és ez igaz ma is ránk nézve, nem a mi hűségünk. Bár megjelenik a hívő életben, mint a lélek gyümölcse a hűség is, de a mi üdvösségünk, örök életünk, a bűnbocsánatunk garanciája, a Jézussal való életközösségünk garanciája nem az, hogy mi milyen álhatatosan és hűségesen ragaszkodunk Jézushoz, hanem hogy ő álhatatosan és hűségesen ragaszkodik hozzánk. Ragaszkodott ezekhez az emberekhez is. Ragaszkodott hozzájuk annyira, hogy végig vitte magával őket egészen a Gecsemáné kerti tusakodásig, és ragaszkodott hozzájuk annyira, hogy feltámadása után nekik jelent meg. Jézus ragaszkodik hozzánk, ragaszkodik az övéihez, és ez az egyedüli garanciája annak, hogy a hívő élet célt érő, célba jutó, Jézus Krisztusnál megmaradó élet legyen. És ezt nekünk is be kell látnunk, testvérek, hívő életünk bukásai, csődjei bűneink között, hogy mi hűtlenek voltunk, ő hű maradt. Erről ma is az ő igéje biztosít minket. Végül pedig azt kell látnunk, hogy Jézus célja egy ígéret a tanítványoknak, bár jó előre megmondja, mi lesz a tanítványi életnek a sorsa ebben a kritikus helyzetben, amikor Jézus a kereszten meghal, jó előre megmondja, hogy mi lesz a mi tanítványi életünknek a sorsa, a mi életünknek a fordulása egy-egy kritikus helyzetben, amikor nagyon nehéz megállni, de egy ígéretet is tesz, egyrészt arra nézve, hogy ő fel fog támadni, ezt a tanítványok egy az egybe figyelmen kívül hagyták, mintha Jézus nem is mondta volna, másrészt pedig azt, hogy újra találkozni fog velük. És igazából ez állíthat talpra bennünket is, és ez adhat távlatot a hívő életünknek, hogy én bukásokkal teli hívő életet járok, de egy garancia van, Jézus ígérete. Ő ugyanis ígéretet tett, nem mindenkinek, nem ígérte meg mindenkinek ott Jeruzsálemben, az akkori világban, hogy én majd mindenkivel találkozni fogok, de az övéinek, a tanítványainak megígérte. És ez egy újabb garancia, hogy ő újra találkozni fog velünk, előttünk megy, előttünk jár. Ez igaz arra nézve, hogy a mennybe készít helyet nekünk, előttünk járva, de igaz olyan értelemben is, hogy most is legelőször ő volt itt, legelőször ő várt bennünket, igaz úgy is, hogy ő hív bennünket már most arra az, abba az Úr asztali vele és egymással való közösségbe, ahol megint csak ő ad nekünk ajándékot. Testvérek, az a kettős növekedés, ami a hívő életet jellemzi, világosan látszik ebben a szakaszban. Amit Keresztelő János is megfogalmazott, néki növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom. Egyre nagyobbnak, egyre fontosabbnak látni Jézust, a saját életemre nézve is, és egyre jobban látni a saját elesettségemet, erőtlenségemet, elveszett voltomat. Egyre nagyobbnak látom az ő kegyelmét és szeretetét, és egyre nagyobbnak látom a megáltalkodottságomat. Úgy, hogy a végén egészen megadom magam, nem kezdek el így fogadkozni, mint Péter, kétszer is, egymás után, hogyha mindenki megtagad is, én akkor se, hanem nyugodtan beismerhetjük előtte, hogy neked van igazad, Uram, biztos, hogy képes vagyok téged megtagadni, biztos, hogy képes vagyok téged elárulni. De köszönöm azt, hogy te az vagy, akinek mondod magadat, az vagy, akit megvertek, akit a Golgotán keresztre feszítettek, aki feltámadt, és mindezt értem. És hogy ennek az erejéből fog majd megváltozni az életem, úgyhogy gyümölcsként jelenik meg rajta Istennek a hűsége. Őt egyre nagyobbnak látom, Isten kegyelmét egyre nagyobbnak látom az életemben, a magam szerepét pedig egyre kisebbnek. Nagy-nagy növekedés ez a hívő életben való növekedés, hogy én alábbszállok, ő pedig növekszik. Ezen az úton kell járnia Péternek is, erre mutat rá Jézus Krisztus ebben az igében, ma számunkra is. Most csöndesedjünk el, testvéreim, és válaszolva Isten igéjére imádkozzunk. Nagyon hasonlítunk mi, Jézus Krisztus, azokra a tanítványokra, akik ott körülvettek. Nem csak a fogadkozások miatt, hanem azért, mert tele vagyunk a saját gondolatainkkal, a saját életünk terheivel vagy örömeivel, és ezek szabják meg, hogy mit hallunk meg a te szavadból, ezek szabják meg, hogy mennyit látunk meg belőled. Köszönjük, hogy ma mindezekről a tekintetünket önmagadra irányítottad, önmagadra, aki a Golgotán értünk áldoztad magad, és feltámadtál. És köszönjük, hogy ebből a golgotai áldozatból származhat minden áldás az életünkre. Szeretnénk ebből a nagy-nagy bűnből, az önmagunk körül való forgásból egészen megszabadulni, és szabadon rád figyelni. Úgy, hogy valóban a te mennyei tündöklésedet, tisztaságodat, szentségedet látva, az életünk megváltozzon, tisztuljon és szentüljön. Úgy, hogy a te tisztító igédet hallgatva, valóban kérdésekkel álljunk eléd, ha nem értjük, és a megértés engedelmességével álljunk eléd, hogyha már értjük. Könyörgünk, szabadíts meg a magunk körül forgásból. Köszönjük, hogy estéről estére azt az utat járhatjuk végig, amit a tanítványok végigjártak, és téged láthatunk meg. És kérünk, hogy ne csak ma este, hanem a ránk következő estéken is, mindenképpen az úrvacsorai közösségben ezt a veled való személyes találkozást ajándékozz nekünk. Könyörgünk együtt, Úr Jézus Krisztus, úgy, ahogy te tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.